Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Vesz az alma. Meg kell szabadulnom tőle, mondta a kocsi sarkában ülő férfi a csöndet hirtelen megszakítva. Mr. Hinchcliffe feltekintett, mert nem hallotta jól. Elragadtatott figyelemmel szemlélte a bőröngye fogantyújához madzaggal odakötött kollégiumi sapkát, újonnan elnyert pedagógusi állásának külső és látható jelét, a kollégiumi sapka elragadtatott csodálatával és az általa felidézett kellemes előérzetekkel. Mr. Hinchcliffe-et ugyanis most vették fel a londoni egyetemre, és segédtanárként készül működni a Holmwoodi gimnáziumban, felettébb irigylés reméltó állás. A kocsinát utitására merett. Miért ne ajándékoznám el? Mondotta az. El kell ajándékozni. Miért ne? Magas, fekete napégette férfi volt, de az arca sápadt. Karját szorosan összefonta, lábát feltette a szemközti ülésre. Hosszú fekete bajuszát pödörgette és mereven bámult cipője orrára. Miért ne? Ismételte. Mr. Hinchcliffe köhintett. Az idegen kinyitotta szemét, különös, sötét szürke szempár volt, és majdnem egy percig egyenesen Mr. Hinchcliffe-re bámult. Arckifejezése növekvő érdeklődést mutatott. Igen, szólt lassan. Miért ne? És véget vetni neki. Sajnos nem egészen értem, mire gondol, mondta Mr. Hinchcliffe újabb köhintéssel. Nem egészen érti, mire gondolok? Ismételt az idegen gépiesen, miközben furcsa szeme ide-oda járt Mr. Hinchcliffe és a csomag között, a tüntetően fitoktatott sapkával, aztán visszatért Mr. Hinchcliffe pejhes ábrázatára. Ön ugyanis egy kissé szaggatottan beszél, mentegetőzött Mr. Hinchcliffe. Miért is ne? Mondta az idegen, tovább fűzve gondolatait. Ön diák? Intézte a szót Mr. Hinchcliffe-hez. A londoni egyetem levelező tanfolyamán felelte Mr. Hinchcliffe leplezetlen büszkeséggel, és idegesen tapogatta nyakkendőjét. Tudásszomtól űzve, mondta az idegen, és hirtelen levette lábát az ülésről, öklét térdére rakta, és úgy merett Mr. Hinchcliffe-re, mintha soha életében nem látott volna diákot. Igen, mondta is, mutatójával a levegőbe bökött. Aztán felállt, a podgyásztartóról leemelt egy táskát és kinyitotta. Szótlanul kivett belőle egy ezüst papírba bugyolált gömbölyű tárgyat és óvatosan kibontotta. Aztán Mr. Hinchcliffe felé nyújtotta, kicsiny, nagyon sima, aranysárga gyümölcs volt. Mr. Hinchcliffe-nek szeme szája elnyílt. Nem nyúlt a tárgy után, ha ugyan neki szánták egyáltalán. Ez itt, mondta lassú szóval a fantasztikus idegen, a tudás fájának almája. Nézze csak meg, kicsiny, fényes és csodálatos. A tudás. És én önnek adom. Mr. Hinchcliffe elméje egy percig gyötrelmesen dolgozott, aztán átvillámlott agyának kielégítő magyarázat. Bolond! S ezzel megvilágosodott az egész helyzet. Az ember ne ingerelje az őrülteket. Fejét kissé oldalt hajtotta. A tudás fájának almája? Ejha, mondta Mr. Hinchcliffe. Kitűnően megjátszott érdeklődéssel szemlélte a gyümölcsöt, aztán az idegenre tekintett. De hát miért nem akarja megenni maga, és mellesleg, hogy jutott hozzá? Nem fonnyad meg soha. 3 hónapja az enyém, és épp oly fényes és síma és érett és kívánatos, ahogy láthatja. Kezét térdére tette, és eltűnődve nézte a gyümölcsöt. Aztán újra bebugyolálta a papírosba, mintha letett volna arról a szándékáról, hogy elajándékozza. De hogy jutott hozzá? Kérdezte Mr. Hinchcliffe, aki szeretett vitatkozni. És honnan tudja, hogy ez a fa gyümölcse? 3 hónapja vettem ezt a gyümölcsöt, mondta az idegen. Egy ital vízért és egy karéi kenyérért. Aki nekem adta, mert ezzel az életét mentettem meg, örmény férfi volt. Örményország. Az a csodálatos ország, minden országok közt az első, ahol Noé bárkája mai napig fennmaradt, az Ararát hegyének jégmezőibe temetve. Ez a férfi, mondom, másokkal együtt a kurdok elől menekülve, akik üldözték őket, felment a hegyek között olyan elhagyatott helyekre, amelyekről az emberek általában nem is tudnak. És üldözőikkel a nyomukban, magasan a hegycsúcsok között késpenge élességű fűtől zöldellő lejtőkre jutottak, és ez a fű mindenkit, aki belehatolt, könyörtelenül összevagdalt hasított. A kurdok a sarkukban voltak már, és nem volt mit tenni, mint belevetni magukat a fűbe, és az volt a legkomiszabb, hogy a vérük árán nyert ösvény vezette nyomukra a kurdokat. Valamennyi menekülőt lemészároltak. Csak ez az örmény és egy társa menekült meg. Hallotta társai sikoltását, üvöltését és a fű suhogását üldözői körül. Ember magasságú fű volt. Aztán kiáltást hallott, arra másik kiáltás felelt, és amikor kisvártatva megállt, már minden elcsendesült. Mit sem értve a dologból újra előre tört, összevagdalva is vérzőn, amíg egy szakadék alatt elterülő meredek sziklarejtőre nem jutott, és akkor látta, hogy a fű lángban áll, és a füst fátyolként emelkedik közé és ellenségei közé. Az idegen kis szünetet tartott. És aztán? Kérdezte Mr. Hinchcliffe. Mi történt? Ott állt, a fű késpengéitől összehasogatva és vérezve. A sziklák lángoltak a délutáni napsütésben. Az égbolt akár a megolvadt réz, és felé gomolygott a tűzfüstje. Nem mert ott maradni. A halált nem bánta, csak a kínzásoktól rettegett. Messziről, a füstön túlról ordítozást, kiáltozást hallott, asszonyi sikoltásokat. Felkapaszkodott hát az egyik szikla szurdokba. Mindenfelé bozót nőtt, amelynek levelei közül tövisként meredtek elő a száraz ágak, végül felkapaszkodott egy hegygerincre és amögött elrejtőzött. És ekkor találkozott a társával, egy pásztorral, aki szintén megmenekült. A hideg, az éjség és szomjúság mit se számított a kurdokhoz képest. És megindultak a magaslatok felé a hó és jég közé. 3 napig bolyongtak. A 3. napon jött a látomás. Azt hiszem, éhes embereknek gyakran vannak látomásaik. De hát itt ez a gyümölcs. Felemelte a bebugyolált gömböt. És más hegylakóktól is hallottam erről, akik ismerik ezt a legendát. Este felé történt, amikor a csillagok sűrűsödnek, hogy egy síkos sziklalejtőn haladtak alá egy hatalmas, sötét völgybe, furcsa, eltorzult fák között. És ezeken a fákon kicsiny golyók fügtek, mint a Szent János bogár fénygömbjei. Furcsa, kerek, sárga fények. És ezt a völgyet hirtelen, nagy messzeségben, sok mérföldnyire aranyló láng világította meg. Lassan végigpásztázta, és fényében éjfeketévé sötétültek a torszfák. és a környező lejtő, és ők maguk is olyanná váltak, akár a tüzes arany. És ők a látomáskor, ismervén a hegyek legendáit, rögtön tudták, hogy az édenkertet látják, vagy az édenkert őrzőjét, és arcra borultak, mint akit villám sújtott. Amikor újra felmertek tekinteni, a völgy egy darabig sötét volt, aztán a fény visszatért égő borostyán színben. Ekkor a pásztor talpra ugrott, nagyot kiáltott, és lefelé kezdett rohanni a fény felé, de társa túlságosan megijedt sem, hogy kövesse. Némán, szédülten riadtan állt, és nézte, amint társa a vándorló fényözön felé halad. És alig, hogy neki indult a pásztor, mennydörgésszerű zaj hallatszott, láthatatlan száncsapások szágoldottak el a völgy felett, és valami nagy és szörnyű félelem. És ekkor az az ember, akitől a gyümölcsöt kaptam, megfordult, hogy talán még elmenekülhet. És hanyatt homlok újra felrohant a lejtőn, nyomában a száguldó zűrzavarral, és megbotlott az egyik torz bokorban, és egy érett gyümölcs hullott le róla a kezébe. Ez a gyümölcs itt. A szárnyak és a mennydörgések ott zúgtak körülötte. Felbukott és elájult, amikor pedig eszméletre tért, ott találta magát saját falujának üszkös romjai között, és én meg a társaim ápoltuk a sebesülteket. Látomás volt, de még mindig kezében szorongatta a fa aranygyümölcsét. Szünetet tartott, és ez az, mondta. Nagyon különös történet volt ez egy sussexi harmadosztályú vasúti kocsiban. Olyan volt, mintha a valóság pusztán csak a fantasztikum fájtla volna, és itt most kiütközött a fantasztikum. Tényleg? Mr. Hinchcliffe csak ennyit tudott mondani. A legenda szerint a kertben nőtt törpefák abból az almából erednek, amelyet Ádám a kezében tartott, amikor őt és Évát kiűzték a paradicsomból. Ádám ráeszmélt, hogy a markában tart valamit. Meglátta a félig megevett almát, és ingerülten félredobta. És most ott terem a gyümölcs, abban az örökös húval övezett, elhagyott völgyben, és lángpallosok őrzik az ítélet napjáig. De hát én azt hittem, ezek a dolgok... Mr. Hinchcliffe pillanatnyi szünetet tartott. Mesék, vagy inkább példázatok. Ön azt állítja, hogy ott, Örményországban... Az idegen válaszul feltartotta tenyerén a gyümölcsöt. De ön nem tudhatja, mondta Mr. Hinchcliffe, hogy ez valóban a tudás fájának gyümölcse. Lehetséges, hogy az az ember, mondjuk, valamiféle káprázatot látott. Tegyük fel, nézze meg, mondotta az idegen. Csak ugyan különös gömb volt, nem igazán alma. Furcsa arany színben izzott, majdnem úgy, mintha magát a fényt préselték volna bele az anyagába. Ahogy Mr. Hinchcliffe nézte a gyümölcsöt, megelevenedett előtte a hegyek közé zárt elhagyott völgy, az őrködő lángpallos, az imént hallott történet ódon furcsasága. Megdörzsölte szemét. De hát, mondta, ilyen maradt, síma és teljes, 3 hónapon át. Nem fonnyad, nem szárad, nem romlik. És ön a maga részéről, kérdezte Mr. Hinchcliffe, valóban azt hiszi, hogy ez a tiltott gyümölcs. Nem lehetett tévedés, az idegen viselkedése komoly, elméje teljesen épp volt. A tudás gyümölcse, mondta. Tegyük fel, hogy az, mondta Mr. Hinchcliffe kis szünet után, még mindig a gyümölcsre szögezve szemét. De végül is ez másféle tudás, nem ugyanaz. Úgy értem, hogy Ádám és Éva már megette a tudás gyümölcsét. Bűneiket örököljük, de a tudásukat nem, mondta az idegen. Akkor minden egészen világos és tiszta lenne. Mindenbe beleláthatnánk, mindenen átlátnánk, mindennek a legmélyebb értelméig hatolnánk. De hát akkor miért nem eszi meg? Kérdezte Mr. Hinchcliffe hirtelen sugallat hatására. Elfogadtam, azzal a szándékkal, hogy megeszem, mondta az idegen. Az ember elbukott. Pusztán csak az, hogy megeszi, alig ha... A tudás hatalom, jelentette ki Mr. Hinchcliffe. De boldogsága! Én idősebb vagyok önnél. Több mint kétszer olyan idős. Olykor-olykor kezembe veszem ezt a gyümölcsöt, és eláll a szívemverése arra a gondolatra, mi mindent tudhatna az ember, mi iszonyúan tisztán láthatna. Gondolja el, hogy hirtelen az egész világ könyörtelenül megvilágosodnék. De ez úgy hiszem, igen hasznos lenne, mondta a Mr. Hinchcliffe. Gondolja el, hogy beleláthatna mindenki szívébe és agyába, akit ismer. Szívük, agyuk legtitkosabb rejtekébe. Azokéba, akiket szeret, akiknek szeretetét nagyra becsüli. Az ember hamar rájönne a csalásra, mondta Mr. Hinchcliffe, akire erős hatással volt ez a gondolat. És ami még rosszabb, ismerni önmagát, legtitkosabb illúzióitól megfosztottan. Olyannak látni magát, amilyen. Mindazt, amiben megakadályozta a kívágy és a gyöngeség. Nem valami boldogító kilátás. De ez is nagyszerű dolog lehetne. Ismerd meg te magadat, hiszen tudja. Ön fiatal, mondta az idegen. Ha önnek nem fontos, hogy megegye, és csak terhére van, miért nem dobja el? Most talán újra nem fog megérteni engem. Hogy dobhatna el valaki egy ilyen tündöklő és gyönyörű dolgot? Ha az ember egyszer hozzájutott, a rabjává lesz. Másrészt viszont elajándékozni. Elajándékozni valakinek, aki szomjazza a tudást, aki nem retten vissza a világos felismerés gondolatától. Persze, mondta Mr. Hinchcliffe elgondolkozva, lehet ez valami mérgező gyümölcs is, és pillantása ekkor egy mozdulatlan valamire esett. Egy fekete betűs fehér tábla végére, künn a kocsi ablakán túl, M. Wood, ennyit látott. Rémülten ugrott fel az ülésről. Jóságos Isten! Kiáltott fel Mr. Hinchcliffe. Hon Wood! És a pillanatnyi valóság rögtön felettette azokat a misztikus felismeréseket, amelyek az imént hatalmukba kerítették. A következő pillanatban már kinyitotta a kocsi ajtaját bőröngyével a kezében. A forgalmista már meglengette a zöld zászlót. Mr. Hinchcliffe leugrott. Fogja! Szólt mögötte egy hang, s meglátta az idegen feketén fénylő szemét és az aranygyümölcsöt, ragyogón és csupaszon, amint feléje nyújtotta a kocsi nyitott ajtaján. Ösztönszerűen elvette, a vonat már mozgásban volt. Nem! Ordította az idegen, és utána kapott, mintha vissza akarná venni. Vigyázzon! Kiáltott a peronon egy vasutas. Előre rohant, és becsukta a kocsi ajtaját. Az idegen ordított valamit, amit Mr. Hinchcliffe nem értett. Fejét kidugta az ablakon, karjával izgatottan hadonászott, aztán ráesett egy híd árnyéka, és egy pillanat múlva eltakarta. Mr. Hinchcliffe meglepetten állt a kanyarban eltűnő utolsó kocsira merett, és kezében ott volt a csodálatos gyümölcs. Egy fél percig minden összezavarodott az agyában, de ekkor észrevette, hogy két-három férfi, aki a peronon áll, nagy érdeklődéssel figyeli. Csak nem ő az új gimnáziumi segédtanár. Eszébe ötlött, hogy a körülállók szemével nézve a gyümölcs nagyon is lehetne holmi frissítőnek szánt gyermeteg narancs. Erre a gondolatra elpirult és zsebébe dugta a gyümölcsöt, ahol az kellemetlenül kidudorodott. De hát ezen már nem lehetett segíteni. Így hát félszegen, leplezve félszegségét, feléjük indult, hogy megkérdezze, merre vezet az út a gimnáziumba és hogyan juttathatja el oda a peron túlsó részén várakozó bőröngyét és két ládáját. Megtudta, hogy a podgyászát 6 pennér elviszik Targoncán, ő pedig gyalog követheti. Hangjukban egy árnyalatnyi gúny sejtett. Egy pillanatra sem feledhette az áruló tudort. A vasúti kocsiban megismert férfi furcsa komolysága és a varázslatos történet, amelyet elmesélt, egy időre eltérítette Mr. Hinchcliffe gondolatait a rendes mederből. Kötként elűzte mindazt, ami közvetlenül nyugtalanította. Bolyongó litércfény. De új állásának izgalma is az a tudat, hogy Holmwoodra általában, az iskolákhoz tartozókra pedig különösen előnyös benyomást kell gyakorolnia, újra teljes erejével áthatotta Mr. Hinchcliffet, és eloszlatta lelkében az űrzavart. Különös, hogy egy sima és aranyfényű gyümölcs, amely alig 3 hüveik átmérőjű, mennyire kényelmetlen és felesleges holminak bizonyulhat egy kényes fiatalember számára, ha legelőnyösebb oldaláról akar mutatkozni. Fekete kabátjának zsebében szörnyen kidudorodott, teljesen elrontotta a vonalát. Elhaladt egy fekete ruhás kisöreg hölgy mellett, és úgy érezte, a pillantása rögtön erre a kinövésre esik. A fiatalember egyik kesztyűje a kezén volt, a másikat botjával együtt vitte, úgyhogy lehetetlenség volt nyíltan vinni a gyümölcsöt. A városba vezető út egyik megfelelően elhagyott pontján kivette zsebéből az alkalmatlan nyűgöt, és megpróbálta a kalapja alá rejteni. De ehhez túl nagy volt a gyümölcs, a kalap komikusan ingadozott a fején, és épp amikor kivette belőle, egy hentes inas fordult be a sarkon. A fene egye meg, mondta Mr. Hinchcliffe. Megette volna a gyümölcsöt, és azon nyomban minden tudóvá vált volna, de hát micsoda bárgyú viselkedés lenne, ha egy bőlevű gyümölcsöt szopogatva vonulna be a városba, már pedig a gyümölcsön határozottan érződött, hogy bőlevű. Ha épp arra jönne egy iskolás fiú, komoly kárára lehetne a fegyelemnek, ha így látná. És esetleg ragadós lenne az arca a létől, vagy lecsorogna a kézelőjére. Esetleg olyan marúan savanyú lenne, mint a citrom is, kifakítaná ruháját. Aztán egy kanyarban két csinos leányalak tűnt fel a napfényben. Lassan sétáltak a város felé, és trécseltek. Bármely pillanatban hátra nézhetnek, és egy felhevült arcú fiatalembert pillanthatnak meg, aki valami foszforeszkáló sárga paradicsomot visz a kezében. Biztos, hogy jót nevetnének. Ördög vigye, mondta Mr. Hinchcliffe, és egy gyors dobással áthajította a fölösleges nyűgöt egy kert kőkerítésén, amely ott húzódott az út mentén. Amikor a gyümölcs eltűnt, enyhe szívfájdalmat érzett, hogy elvesztette, de ez alig tartott egy pillanatig. Megigazította kezében a botot és a kesztyűt, és délcegen öntudatosan továbbment, hogy megelőzze a lányokat. Ám az éj sötétjében Mr. Hinchcliffe álmot látott a völgyről, a lángpallosról és a torszfákról, és most már tudta, hogy valóban a tudás fájának almája volt, amit oly könnyelműen eldobott. Nagyon rossz kedvűen ébredt. Reggelre elmúlt a megbánása, de később visszatért és idegesítette. Olyankor azonban soha, amikor boldog volt, vagy sok dolga akadt. Végül egy holdvilágos éjszakán, 11 óra körül, amikor egész Holmwood nyugodott, kétszeres erővel szakadt rá újra megbánása és kalandra ösztökélte. Kisúrant a házból, átvetette magát a játszótér falán, és végigment a némán hallgató városon a vasúti állomáshoz vezető útra, aztán bemászott a kertbe, ahova a gyümölcsöt dobta. De odalent, a harmatos fű és a pitypang alig sejthető gömböcskéi között semmit sem talált.
Elhangzott Wells, az Alma című írása, felolvasta Tóth Levente színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. A következő percekben Lukács Pál bártatya élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil ferences vagyok a gyöngyösi kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról kezdtem egy előadássorozatot. Most is Szent Ferenc atyánk imádságával szeretném kezdeni. Mindenható szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó. Neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Minden alkalommal szóltam néhány gondolatot a vértanúság eszméjéről. Most szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, hogy az Ószövetség idejében is számtalan alkalommal voltak vértanúk. Most kiemelném közülük a hét testvért és az édesanyát, akik a Makkabeusok második könyvének 7. fejezetében szerepelnek. Történt, hogy hét testvért is elfogtak anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a törvény tiltotta sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: mit akarsz tőlünk kérdezni, vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk. Ők csak egy példa az Ószövetségből, de még számtalan ilyen történetet, vagy ehhez hasonló történetet is találhatunk. Az Új Szövetségből most szeretném idehozni az apró szenteknek az eseményét, akiket Jézus születésének az idejében gyilkoltatott meg Heródes király, aki féltette hatalmát, féltette király hatalmát a megszülető messiás királytól. Az új szövetségi időben is ott vannak az apostolok, akik szintén tanúságot tettek előbb szavaikkal Jézusról, majd pedig életükkel is. Talán ebbe a sorba illeszkednek bele a ferences vértanúk is, a hét ferences vértanú. Most a mai napon Lukács Pelbártról szeretnék mesélni. Lukács László néven született 1916. február 18-án Valpon, Szerém vármegyében. Születésének éppen 110. évfordulója van ebben az esztendőben. Korán árvaságra jutott és befogadták a budai ferences kolostorba, mivel édesanyja cselédmunkára felköltözött a fővárosba. Tanulmányai és gimnáziumi befejezése után 1936. augusztus 29-én öltözött be a ferences rend ruhájába és kapja a Pelbárt nevet. 1937-ben Jászberényben filozófiai hallgató, majd ezt követően Gyöngyösre került tanulmányai folytatására. Egy esztendőt Rómában is tölt, ott is bővítve az ő tudását. Már növendékként könyveket fordított, cikkeket írt, verseket jelentetett meg a rend újságaiban. Természetesen ezen művekben többször előkerül a vértanúság gondolata. 1942-ben szentelése után Jászberényben találjuk, ahol hitszónok, gyóntató, a növendékeknek a magiszter helyettese tanára, korrepetítora. Azt is megemlítik, hogy magasabb tanulmányokat szeretne folytatni. Később Egerbe kerül, majd 60-ba gyóntatónak. 1946. májusában tartóztatja le az államrendőrség. Már korábban, április 28-án letartóztatják Kis Szalészt, a gyöngyösi ferences teológiai tanárt, magisztert. Egy országos méretű koncepciós pert igyekeznek kreálni, összeállítani, s ehhez volt szükségük Peldvártra, mondván, hogy ha a gyöngyösi összeesküvésnek van leágazása 60-ba is, meg még talán más településekre is, akkor ez jó alkalom lesz a katolikus egyház lejáratásra. Állításuk szerint szovjet ellenes összeesküvést igyekeztek kitervelni, végrehajtani Szalézzal együtt, melynek áldozatai békés és barátságos szovjet katonák voltak. Tanúvallomásokat már előre megírták, s addig verték a tanúkat, Pelbátot és Szalészt is, amíg alá nem írták a jegyzőkönyveket. Úgy gondolták, hogy legjobb lesz ebbe felsőbb egyházi vezetőket is belevonni, hiszen ha azt állítják, hogy felsőbb egyházi vezetőkből kaptak engedélyt a szovjet katonákat meggyilkolni, és később megígérték neki a feloldozást, akkor nagyobbat fog majd csattanni ez az esemény. Később azonban át kellett őket adják a szovjet katonai hatóságoknak, mert akárhogyan is próbálkoztak felállítani ezt a koncepciós pert, a tanúvallomások egymással ütköztek, ellentétesek voltak, nem voltak alkalmasak arra, hogy egy pert elindítsanak velük. Történt olyan eset is, hogy a börtönben lefüleltek maguk között egy besúgót, csak Pelbárt közbenjárására sikerült életét megmenteni. A bírósági ítélet szerint 10 évet kapott Finn Karéliában, Szovjetunióban letöltendő szabadságvesztésként. Mivel azonban már korábban is beteg volt, így a tábori embertelen körülmények felőrölték az egészségét. Embertelen kínok között halt meg 1948. április 18-án Gégerákban. A szovjet hatóságok 1993. május 25-én rehabilitálták. Frajka Félix rendtársam így emlékezik vissza Pelbárt atyára. Gyermekkoromtól fogva szerettem a ferenceseket. Közigazgatásilag a Jászberényhegy tartozó Boldogházán születtem. Berényből vonattal jártak ki a ferencesek misézni hozzánk. A várakozási időt nálunk töltötték. Sokan voltunk testvérek, szüleinkkel beszélgettek, velünk megjátszottak. Az egyik vasárnap délután Pelbárt atya a harmadik rendnek tartott ájtatosságot, megkért, hogy menjek vele és minisztráljak. Én készségesen mentem. Szuggesztív erejű, tüzes, lelkes beszéddel ecsetelte, hogy mind közelednek egymás felé a Bélpoklos és Ferenc, a délceg lovag, és mi megy végbe Szent Ferenc lelkébe. És mind öleli át, csókolja meg Ferenc a Bélpoklost, s adja oda előkelő palástját neki. Olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam, hogyha felnövök, én is követője leszek Assisi Szent Ferencnek. És ilyen ferences leszek, mint Pelbárt atya. És Isten kegyelméből azzá is lettem. Pelbárt 1944-ben jelenteti meg ember a farkasok között egy pármai ferences Páter Linusnak az élettörténetét. Páter Linus noviciótus korától kezdve azon gondolkodott, hogy papként egész életét arra szenteli, hogy a börtönök, a nyomor negyedek szegényeit fölemelje. Így fogalmaz Linus nevében Pelbárt. Atyám, hadd lehessek bárány a farkasok között. Engedj a farkasok közé. De ha a farkasok széttépnek, ha széttépnek, Isten megbocsát nekik. És méltóbb bárányokat küld közéjük, akik jobban megértik őket. Ami nekünk vad ordíztatásnak tűnik, az csak az ő fájdalmuk kifejezése. Széttépnek minket, hiszen vadállatként bánunk velük, pedig ők is Isten gyermekei. Adja ezeket a szavakat felbárt Linusnak a szájába. És ha belegondolunk, ezek a szavak, ezek a mondatok, ezek az elhatározások hasonlítanak Lukács Pelbárt életére is, meg az ő vértanú halálára. Szeretnék most egy levelből idézni, melyet Pelbárt Srotti Pál tartományfőnökhöz írt. Mindenképpen igyekszem minél több örömet okozni ebben a szomorúsággal teli világban mindenkinek, még akkor is, ha az lemondással járna. Úgy veszem észre, ebben van egyedüli hivatásom, mert a többi álmom és eszményem eddig még nem teljesült, és nem is fog. Minél több örömet okozni, vagyis ő hirdette az örömhírt, az evangéliumot embertársának, illetve minden rábízott hívőnek. Egy alkalommal verset jelentetett meg Magyar Barát címen a Ferences Növendékeknek az újságjában. Így fogalmaz. Magyar vagyok. A véremben pezseg ázsiai puszták vad szele, s a véremen keresztül bennem remeg évezredes történész tiszta szelleme. Őseim néha végig száguldanak titokzatos pusztaságokon, és megértem Turán hívó szavát. Testvér ez is testvér rokon. Magyar vagyok, örökös harcban álló, Szent Istvánra esküdt kemény fegyveres. A lelkem túl turáni pusztaságon messze néző távlatot keres. Keres, kutat, vigyázva fél, hogy merre lesz-e mindannyiunknak újólag kiút. És menni akarok feszülten előre, nem lomhán szamkogni, ki merre tud. S azért jöttem, hogy menjek és vezessek életen s örökké valóságon át, s hogy soha az útról le ne térjek. Fölvettem Ferencnek hűs habitusát. Ez a ruha ugyan durva, barna kóc, és mi összetartja? Vad, kemény kötél. Hogy legyek csomóban megkötött kanóc, ha lelkemre ráköszönt a tél. Kanóc leszek, ha sziklatengerbe, vad közönybe lelkem belerobban. Kanóc leszek, ha majd lángot gyújtok, kis hitű, gyönge, gyáva magyarokban. Nem kiabálva, s nem mennydörögve adom Krisztus és Szent Ferenc szavát. A magyar nép minden elsírt könnye az enyém, mert nevem Magyar Barát.
Az elmúlt percekben Varga Kamil Ferences testvér sorozatának harmadik részét hallották. A hét boldogavatás előtt álló Ferences vértanú közül ez alkalommal Lukács Pelbárt atya élettörténetét ismertette.
Engedelmesség iskolája címe jelent meg, a kispap Bolberic Pál naplója, lelki naplója, amit a szemináriumban vezetett, Esztergomban és Budapesten. A kötet szerkesztője Szerdahelyi Csongor. Hogy került elő maga a napló?
Rejtélyes a története a naplónak. Egy kis kézírásos füzet a napló, amelyet Bolberic Pál öccse, Bolberic Henrik, aki a hagyatékot gondozza, találta meg Bolberic Pál Posaréti úti lakásában, a cipős szekrényben, egy cipős doboz tetején találta meg, és hát ilyen kis bolha betűkkel kézírásos napló volt. Az öcs felesége annyira érdekelte őket, hogy mi is ez, legépelte, betisztázta a naplót, és utána megkeresett engem Bolberic Henrik. Én őt régóta ismerem, Bolberic Pál közeli barátom, hitoktatóm volt még a Szent Irányási plébánián, és az öccsel, Henrikkel, aki már szintén egy javakorabeli ember, együtt közötöztettük még 73-ban Bolberic Pált, amikor Esztergomba kinevezték teológiai tanárnak a Szent Imre városi plébániáról. Hurcoláztuk föl, azóta ismerem Henriket, egy építészmérnök egyébként, nyugalmazott most már, de mindegy, ő találta meg, és ő keresett meg, hogy mit lehetne ebben csinálni ebben a naplóval. Átolvastam, konzultáltam különböző kortárs atyákkal, Bolberic kortársaival, és végül is született egy olyan kötet, ami egyrészt tartalmazza azt a naplót, amelyet Bolberic Pál 63 és 67 között nagyjából vezetett. Esztergomban kezdődik, és a központi szemben folytatódik ez a napi, szinte napi bejegyzés. És utána megkerestem, és a kötetben olvasható számos egykori kispaptárs visszaemlékezése az esztergomi szemináriumra, Bolberic Pálra, így Ber Miklós, Bajzát Ferenc, Kozma Imre atya, és még két-három atyát megszólítottam, és örömmel vállalták. Tehát végül is a kor a 60-as évek első fele, nagyjából a második vatikáni zsinat ideje ez, illetve a magyar vatikáni tárgyalásoknak is az időszaka, amikor kezdett kicsit enyhülni az a szorítás az egyházon, ami az 50-es évek nagyon jellemző volt, és hát 56 után is egy pár évig, de Bolberic Pál ezben a naplóban egyébként nem a közügyekkel foglalkozik, hanem egy lelki napló ez, a napi szemináriumi elmélkedések, amelyeket általában a spirituális szokott tartani, vagy valamelyik teológiai tanár, azoknak az elmélkedési szempontok kapcsán fejti ki a gondolatait csak saját magának tulajdonképpen.
Akkor ez egy punktás füzet.
Ez egy punktás füzet, igen. És hát látszik benne az a készülődés a hivatásra, a küzdelem, őszinte küzdelem a saját gyengeségeivel, hiúsággal, engedelmesség probléma, cölibátus kérdése is sokat előkerül, tehát beletekinthetünk tulajdonképpen abba a folyamatba, amely a kispap nevelése során végbe megy egy adott személyben. Tehát egy nagyon izgalmas olvasmány, és mondom, ezek teszik még külön érdekessé, hogy a kortársak mind elolvasták a naplót, odatta nekik, és reflektálnak rá, hogy a Bajcsi Lajos, ő is emlékezik még rá, volt törököri plébános, nyugalmazott most már ő is, ez az egész korosztály, és megrajzolódik a 60-as évek magyar egyháza, egy vidéki szeminárium élete általuk.
Akkor ez nem csak egy lelki napló.
Több, mint lelki napló, már olyan értem be, hogy arra tettem kísérletet ebben a könyvben, hogy beleéljük magunkat, hogy milyen volt az élet, a kispapok szemináriumi élményei mik voltak. Nagyon helyszűkében éltek, sokan voltak egy hálóba, a stúdiumterembe is, de mindenki úgy emlékszik vissza, hogy gyönyörű volt. Sokan voltak, 70-80 kispap volt abban az időben, abban az épületben, ami nem szemináriumnak épült, hanem egy kiürített apácakolostorba működött. Ideiglenesen az esztergomi szeminárium, fehérvári, meg más egyházmegyés kispapokkal is földúsulva, nem csak esztergomi egyházmegye, mert a nagy szemináriumot, ami 100 főre épült, azt elvették, és katonai orosz, először magyar, aztán orosz célokra szolgált most ez az Adalberti unszal. Átélhetővé válik az akkor lelki értelemben is, meg közéleti szempontból is. Egy jól sikerült kötet, büszke vagyok rá.
Azért arra térjünk rá, hogy ez egy magán napló, ugye nem a nagy közönségnek, vagy a szűk ismerősi körének szánta Bolberic Pál. Egy ilyet kiadok, át kell néznem, meg kell rostálnom, hogy nehogy valami olyan maradjon benne, ami tényleg indiszkréció.
Igen, nem volt benne ilyen. A jogtulajdonos, az örökös, az öcs, Bolberic Henrik, tehát az ő szándéka szerint történt a kiadás, végigkövette a folyamatot, és őt, ő is visszaemlékszik azokra a látogatásokra öcsként az édesanyjával, hogy mentek föl látogatni őket, tehát ő is visszaemlékszik erre a korra. Nagyon érdekes, Bolberic Pálnak volt egy unokatestvér, aki szintén kispap volt abban az időben, közismert személy, Csordás Őrs, és a két anyuka, Bolberic Pál édesanyja, meg a Csordás Őrs édesanyja voltak nagyon közeli rokonok, most ezt nem tudom, hogy testvérek voltak-e, vagy ők is unokatestvérek voltak. Lényeg az, hogy jobb módú volt a Csordás Őrs család, és ők mindig tudtak busszal menni Esztergomba, és ami egy hónap egyszer lehetett látogatni menni, a Bolbericék meg csak vonattal tudtak menni, ami messzebb állt meg, és sose értek oda a látogatás napján egy adott vasárnap arra a misére, arra a konvent misére, ahol a kispapok szolgáltak, mindig lekésték a misét a Bolbericék, és volt egy kis feszültség a két család között ezért, hogy a bezzeg a csordásék azok ott vannak a misét. Szóval ilyen kedvesen kijönnek ilyen részletek is abból a visszaemlékezés sorozatból, amely a kötetben benne van.
A második vatikáni zsinat minden szempontból, vagy legalábbis sok szempontból újat hozott, vagy próbált hozni az egyház életébe, akár a kispapok életébe is. Hogyan jön ki ez a naplóból?
Hát a naplóból közvetlenül nem jön ki, de a korrajzból kiderült. Tehát a fiatal Nyíri Tamás már akkor ott tanít Esztergomban, aztán ő is fölkerül a Hittudományi Akadémiára tanítani, tehát a kispapok is és a tanárok is nyitottan és nagy érdeklődéssel, ez kiderül a naplóból, figyelik az eseményeket, ami Rómában zajlik, de maga a napló csak érintőlegesen foglalkozik azokkal az eseményekkel, mert tényleg egy ilyen önvizsgálat, önnevelő céllal írodott a napló, inkább a többi megszólalóval, visszaemlékezővel. Értékeltük azt, hogy egy-egy teológiai tanár, hogy viszonyult a zsinati folyamathoz, és hogy szivárgott be nehéz körülmények között a hír a különböző új enciklikák meg zsinati megnyilatkozásokról.
A recenzióban azt olvastam, hogy a lelki irodalom gyöngyszeme ez a kötet. Bolberic Pál, mint filozófus él elsősorban azok emlékezetében, akik ismerték, méghozzá egy elég szigorú tanárként, aki tanított civileket, kispapokat egyaránt. Hogyan összenáll a lelkiségi író meg a filozófus?
Nagyon érdekes, az öcs mondja el, vagy fogalmazza meg ezt legplasztikusabban, tehát egy nagyon tehetséges, jó fellépésű, jó svádájú, híres szónokká vált Bolberic Pál az idők folyamán, tanárként rettegett tanár volt sokak szemében. Egyszerre volt benne egy világfi, és egy nagyon szevérmes, küszködő, jóra törekvő, önmagát állandóan kontrollálni próbáló személy, és az a fajta kép, ami sokak szemében kialakult Bolberic Pálról, hogy fölényes, hogy lekezelő, hogy a vizsgázókkal szemben nem mindig a legbarátságosabb, ilyen emlékek sokak számára fönnmaradtak. Ez egy védekezés volt a népszerűség és az azzal járó nagyon nagy elfoglaltság ellenében. Tehát próbált védekezni azzal, hogy egy olyan szokás rendet vett föl magára a külvilággal szembe, hogy őt hagyják békén, hogy tudjon figyelni arra, ami őt igazán érdekli, az alkotásra, meg a beszédekre való fölkészülésre. Na, hát ember volt, ízig-vérig ember volt, volt egy kis hiúság benne, de nagyon értékes életút volt, és a naplóban ez a küzdelem úgy átjön egy kicsit, ha a kamasz, vagy a 20 éves fiatal ember hogyan igyekszik magát méltóvá tenni a legszentebb hivatásra.
Miért az engedelmesség iskolája lett a címe?
Pont azért, mert az egyik legnagyobb probléma volt az engedelmesség számára, hogy ha nem ért valamivel egyet, akkor is mérlegelje, hogy hogyan kell arra reagálni a papként, szeminaristaként a jövőben, vagy a konkrét helyzetben. Tehát az engedelmesség iskolája volt számára a szeminárium, amelyet végül is sikeresen elvégzett, és nem biztos, hogy tovább nem küszködött ezzel a problémával, már fölszentelt papként, meg professzorként, de nagyon tisztességesen, hűségesen élte végig életét, viszonylag fiatalon hagyott itt minket, nagy hiány számunkra.
És kiknek ajánlott a könyvet végül?
Minden keresztény értelmiségi számára egy fontos és élménydús olvasmány szerintem, tehát kis papoknak, papoknak, és hát minden igényes olvasónak, azt hiszem, hogy tanulságos és hasznos elolvasni ezt a könyvet.
Az Engedelmesség iskolája címmel jelent meg Bolberic Pál lelki naplója, melyet 1963 és 68 között vezetett az esztergomi szemináriumban, illetve Budapesten a központiban. A szerkesztőnek, Szerdai Zsongornak köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Az adást Tékovics Ernő szerkesztette. Adásunkat csütörtökön 16 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.